Ostrom. Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei, taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a vendégem, köszönöm, hogy itt vagy ma is.
Én is üdvözlök mindenkit.
Nyilván kezdjük az orosz választással, bár előtte ugye azért már beszéltünk arról, hogy óriás meglepetésre nem számíthatunk, mint ahogy nem is lett meglepetés, viszont mindenképp szeretném, hogyha elemeznéd majd Putyin beszédét is a választás után. Szóval összességében a választás azt hozta, amit vártál, gondolom.
Nagyon-nagyon nagy meglepetés nem lett egyáltalán a választáshoz kapcsolódóan. A részvételi arány, illetve azoknak a leadott szavazatoknak az aránya, amiben Vlagyimir Putyin újból orosz elnök lett, az azt gondolom, hogy elgondolkodtató.
Amennyiben?
Egyrészt azért, mert biztonságpolitikai szempontból, illetve diplomáciai szempontból, társadalmi szempontból, hírszerzési szempontból, tehát mindenfajta szempontból, hogyha nézzük Oroszországot, ez egy nagyon komoly, egyfajta pillanatfelvétel az orosz társadalom kapcsán. Még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy az orosz választások utóbbi 20 évét, 25 évét, teljesen mindegy, választási csalások jellemezték. Egy dolog biztos, több 10 millió szavazat kapcsán nem lehet választási csalást végrehajtani egy országban. Ami azt jelenti, hogy ha még ezt a 80-valahány százalékos... 88 százalékos siker százalékot lecsupaszítjuk, és mondjuk elveszünk belőle 20 százalékot. Még akkor is azt látjuk, hogy valójában az orosz társadalom szempontjából Vlagyimir Putyin az a vezető, akit valójában Oroszország lakosságának túlnyomó része követni akar. És ebben van egy nagyon-nagyon durva pillanatfelvétel. Egyszerűen azért, mert nagyon sok esetben a szakértők vágyelvű gondolkodás mentén, amit látnak mondjuk egy tüntetés kapcsán, Navalnyi temetése kapcsán, az, hogy van igenis orosz ellenzék, ezt túldimenzionálják, és azt gondolják, hogy valamilyen fajta váltási hangulat lenne Oroszországban. Én azt gondolom, hogy a mostani választás erre reflektált, és egy nagyon-nagyon kemény viszont választ adott a nyugat számára, mégpedig azt, hogy miközben, és én ezt nem tagadom, Oroszországban van ellenzék, és vannak nagyon-nagyon sokan, és itt is milliókról beszélhetünk, de egyszerűen az ország méretét tekintve, akik azt mondják, hogy Putyinnak mennie kéne, hogy nem jó irányba harad Oroszország, hogy nem értenek egyet az ukránok ellen folytatott háborúval, valójában az orosz társadalom nagyobb részét ezek az információk és ez a fajta gondolkodás nem érintette meg. És én ezért mondom azt, hogy a mostani helyzetben tudomásul kell venni azt, hogy Putyin elnök biztosan vezeti Oroszországot most, és ez azért nagyon kemény helyzet, mert hogyha megnézzük az elmúlt éveket, most hadd ugorjak vissza a tavalyi év, 2023. júniusára, amikor Prigozsin puccsot kísérelt meg az orosz elnök ellen, vagy azt látjuk, hogy számtalan esetben ellenzéki újságírók, ellenzéki politikusok, vagy nyíltan a hatalom által úgy vannak likvidálva, novicsokkal, merénylet által, tehát hogy lelövik őket adott esetben, vagy szimplán baleset éri őket, most nyilván a balesetet idézőjelbe teszem, tehát hogy nagyon keményen föllép az orosz hatalom az őt bíráló, vagy másként gondolkodó emberek ellen, de ez valójában az orosz társadalmat nem érinti meg. Igazán látok egyfajta kettősséget, egy olyan kettősséget, amiben a nagyvárosokban, Szentpéterváron, Moszkvában, én teljesen el tudom képzelni, hogy nagyon komoly ellenzéki központok vannak, és ténylegesen mozgósításra is képesek, sok ezer, tízezer ember mozgósítására, de eközben hallgat a mély, és ebben a mélységben, ha fogalmazhatok úgy egy kicsit így ilyen sarkosan, hogy Szibéria külsőn, tehát a kisvárosokban, falvakban, a nagy központoktól távol valójában az a fajta propaganda munka, propaganda gépezet elvégezte a munkáját, és Vlagyimir Putyin igenis népszerű vezető Oroszországban. Ez nem jó hír, ez sem hírszerzési, sem diplomáciai, sem biztonságpolitikai szempontból nem jó hír, mert hogy még inkább megerősítette nem csak Vlagyimir Putyint, hanem az ő körét, tehát a szilovnyikok körét, a hadsereg vezetését, a hírszerzés vezetését, hogy nyugodtan tehetik azt, amit eddig tettek, és ilyen szempontból az a fajta karcsörtető politika, ezt többször használtam ezt a kifejezést, nem csak Ukrajna irányába, hanem az egész világ irányába egyre markánsabban fog megjelenni az elkövetkezőkben. Tehát ezért mondom azt, hogy ez egy óriási tanulsága ennek a mostani választásnak. A beszéd, amit kérdeztél, direkt fönnmaradtam, tehát azon az estén meghallgattam Vlagyimir Putyin beszédét, aminek az egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy ezt a háborút, ő nem háborúként fogalmazott, hanem különleges hadműveletként, tehát ezt a különleges hadműveletet be fogja fejezni, sikeresen Oroszország. Ami azt jelenti, hogy az a fajta visszatartó erő, amiben több dolog is elképzelhető, hogy akár újabb mozgósítást rendel el az orosz elnök, hogy újabb katonai akciókat, katonai fegyverrendszereket aktivál Oroszország a háború befejezése érdekében. Ez abszolút működhet, hiszen ha ránézel, és te is foglalkozol napi szinten bel- és külpolitikával, ilyenkor van az, amikor egy vezető azt mondja, hogy hát megkaptam azt a mandátumot, azt a felhatalmazást, amin keresztül ezt végezhetem, hiszen rám szavaztak az emberek, és innentől kezdve azt, amit én gondolok a világról, azt hasonlóképpen gondolják ők is, és ők is ezt akarják. Tehát ez egy nagyon kemény üzenet volt. A másik nagyon kemény üzenete az a fajta összetartozás, az a fajta egybekovácsolódási gondolat, ami egyébként Putyin elnök egész kampányát végig kísérte, amiben kvázi arról beszél, hogy Oroszország egy család, és Oroszország folyamatos külső támadás alatt áll, és azt a fajta összetartozást kell hangsúlyozni és átvinni a politikában, amin keresztül Oroszország életben maradása és egyáltalán fennmaradása a fő cél. Amikor egy politikus, és ez biztonságpolitikai profilozási szempontból, ha nézzük, ha egy politikus erről beszél, akkor nyilvánvalóan tudja azt, hogy az elkövetkező időszakban több konfrontáció lesz az országa oldaláról. Vagy azért, mert Oroszország áll támadás alatt, vagy azért, és inkább erre adom a nagyobb esélyt, mert hogy azt a fajta expanziós politikát, támadó politikát nem csak Ukrajna tekintetében, hanem egész Európa a nyugat tekintetében folytatni kívánja Oroszország. Tehát ilyen szempontból ez is egy fontos része volt ennek a beszédnek, hogy ebben az összekovácsolódásban a társadalom ahhoz van hozzászoktatva cseppről cseppre a mindennapokban, az elnöki kommunikáción, a propaganda képezeten keresztül, hogy össze kell tartani, és hogyha nehézségek vannak, az is azért van, mert nem a vezetés tehet ezekről a nehézségekről, hanem valójában a külföld, és a való világban, ha a külföld elbukik, abban az esetben Oroszország fölemelkedik, és ezek a hibák elmúlnak. Tehát ez egy olyan győzelmi beszéd volt, ami nem elsősorban belpolitikai üzenetekkel volt tele, hanem üzenettel a világ felé, ami mélyen elgondolkodható, még egyszer mondom, biztonságpolitikai.
Mondta, erre mennék tovább, hogy ha biztonságpolitikai szempontból vesszük, és nem politikai szempontból, akkor a világ számára mit üzen ez? A választás, ez a választási eredmény, ez a felhatalmazás, ahogy te fogalmaztál, hiszen mindeközben ugye zajlik egy orosz-ukrán háború, és aztán majd tovább megyünk és beszélünk arról, hogy egyre többen beszélnek már egy lehetséges NATO-orosz összecsapásról vagy konfliktusról. Szóval ez a választási eredmény mit jelent biztonságpolitikai szempontból?
Egyrészt az, hogy létezik egy orosz ellenzék, de igazán labdában nem rúg egyáltalán Oroszországban. Az, amit Navalnyi és az ő környezete a mindennapokban próbált elérni, nem érintette meg az orosz társadalmat, sem a korrupció kapcsán, sem a visszaélések kapcsán, semmi. Tehát, hogy ezt az orosz társadalom a választás eredményei kapcsán azt kell, hogy mondjam, hogy elfogadta. És vannak emberek, akik nem, de nincsenek akkora számban, mint azok, akik támogatják ezt a hatalmat. Ez az, amire egyébként értékrend alapján a nyugatnak válaszolni kell, és ez biztonságpolitikailag egy nagyon fontos stratégiai kérdést vet föl. Itt igazán már nem számokról beszélünk, egyáltalán, Anikó, hanem arról, hogy milyen értékeket akarunk képviselni az elkövetkező években. És amikor azt mondod, hogy a NATO szempontjából, a nyugat szempontjából itt felvetődnek dolgok, igazán az értékválasztás az, amiről beszélnünk kell. Azt az értékrendet fogadja el a nyugat, és lenyeli, úgymond a békát, amiben belefér az, hogy Ukrajnát, vagy bármilyen más országot, Oroszország annektálja, lerohanja a fegyveres erővel, hatalomátvételen keresztül egy új politikai irányzatba, vagy egy csatlakozásra kényszerítse. Ez az egyik gondolat. Vagy azt mondjuk, hogy igenis ez elfogadhatatlan. A 21. században, túl sokszor láttunk ilyet a 20. században, és innentől kezdve felvesszük ezzel szemben a kesztyűt. És itt van, én azt gondolom, egy nagyon komoly váltás, amiben Oroszország vezetése azt mondja, hogy mi így gondoljuk a világot, nézzétek meg, hogy itthon ezt támogatják, ezt fogjuk képviselni a világban, ti pedig eldöntitek azt, hogy ezzel egyetértetek, vagy ezzel ellen küzdötök a mindennapokban. És ezért fontos most, és nagyon érdekes, ha a hírek szempontjából nézett, beszélgettünk az elmúlt hónapokban, és te magad fogalmaztad meg októberben, hogy például az izraeli válság hogyan írta fölül az ukrajnai háborút. És én most azt látom, hogy megint csak itt billen vissza a mérleg nyelve, és miközben Izraelben ugyanúgy válságban, illetve a palesztinokkal ez a fajta háború, illetve a szélsőséges iszlamistákkal zajlik Izrael oldaláról, de valójában egyre inkább például ezek miatt a választási eredmény, az üzenetek miatt a világ egyre inkább Ukrajnára, illetve az orosz-ukrán háborúra fókuszál.
No, mit jelent a háború szempontjából ez a választási eredmény? Előtte azért beszéltünk arról, hogy a választásra készülve, hát ha egy még erősebb offenzívát indít Oroszország, nyilván folyamatosak a támadások mindkét oldalról, de azért ez az átütő eredmény a választások előtt nem volt meg. Most mire lett felhatalmazva Putyin?
Minden fejlesztésben, hadigazdaságra történő átállásban, minden gazdasági lépésben a háború kerül első sorban fókuszba, és mindent alárendelnek azért, hogy ezt a háborút mi hamarabb Oroszország sikeresen befejezhesse. Említettem előbb, hogy akár ebben egy mozgósítás is, egy új mozgósítás is benne van, de az, ahogyan láthatjuk a mindennapokban, hogy új technikai eszközöket visznek a frontra, az, ahogyan például a Fekete-tengeri flotta vezetőjét menesztette szép csendben egyébként Vlagyimir Putyin, hogy új parancsnokok kerülnek különböző beosztásokba, azt mutatja, hogy Oroszország készül egy nagyobb támadásra. Az, amit most láthatsz, egy folyamatos olyan tapogatózó harcérintkezés sorozat, amiben azt kutatja Oroszország, hogy hol tud áttöréseket végrehajtani, és próbálja a stratégiai szempontból arra kényszeríteni Ukrajnát, hogy egy-egy körzetbe csoportosítsa a védekező erőit, lekötve ezeket a védekező erőket, úgy, hogy más területekről Ukrajna elvon katonai kapacitásokat, és ezeken a helyeken, ezeken a frontszakaszokon nyilvánvalóan az ukrán védelem meggyengül. Ha sikerül Oroszországnak az elkövetkező egy-két hónapban plusz mozgósítással vagy átcsoportosításokkal azokon a területeken új támadási irányokat, támadási ilyen központokat létrehozni, amelyeket Ukrajna egyre kevésbé tud védeni, akkor igenis egy nagy offenzíva keretében megtörténhet egy komoly áttörés. Nyilván, hogyha erről mi beszélgetünk, ezt nyilván az ukránok is tudják, és ezzel a fajta stratégiával tisztában vannak. És itt körvonalazódik az, ami egyre inkább látható, hogy Ukrajnának, ahogy eddig sokszor mondtam, de most már kifejezetten égetően szüksége van a nyugati támogatásokra. Ebben rengeteg alternatív támogatás jelenik meg. Tehát hadd mondjak egy új példát, ugye pont a cseheket kérték meg arra, hogy különböző forrásokból, amelyek nem NATO források, hanem más országok, tehát harmadik beli országban, ahol vannak lőszerkészletek, hadd vásároljanak Európai Uniós országok lőszert, és ezt a lőszert adják át Ukrajnának. Ennek az oka egyetlen egy dologra vezethető vissza, hogy például most márciusig, tehát 2024 márciusáig azt vállalta az Európai Unió, hogy mintegy 1 millió darab lőszert biztosít Ukrajna számára. Hát ebből talán a fele, talán 500 ezer darab lőszer összejön, vagy lövedék összejön, tüzérségi lőszer, de egyébként ennek a jó része nem teljesült. És ilyenfajta utánpótlási ellehetetlenüléssel, ennyire rossz logisztikával, egyszerűen azért, mert nincs elegendő lőszer, muníció, az ukránok nem tudnak ellenállni. Erre próbál megoldásokat találni elsősorban Európa, és nem titok, például Dél-Koreából beszerezni felesleges muníciós készletekből plusz tartalékot, ezt megvásárolva átszállítatni a dél-koreaiak által Ukrajnába, és így biztosítani az Egyesült Államoktól függetlenül új hadianyag forrásokat. Ha ezek a folyamatok sikeresen összejönnek, akkor Ukrajna képes lesz az elkövetkező időszakban ellenállni. Az, hogy Ukrajna nagy támadó hadműveletet hajtson végre, az, hogy Ukrajna megkapja az F-16-os vadászrepülőgépeket, vadászbombázókat, és ezeket bevetik, ez ugye az elkövetkező hónapoknak a híre vagy zenéje idézőjelben, tehát hogy ezek megtörténnek-e. De azt gondolom, hogy ezek nem lesznek arra elegendőek, hogy ezzel nagy áttörést végrehajtson Ukrajna. Ez arra lesz elég, hogy az orosz erőket megállítsa és visszatartsa. És hát arról is kell beszélnünk, hogy most azért nem gondolom, hogy az elkövetkező időszakban valami nagyon-nagyon nagy hadműveleteket képes lenne Oroszország végrehajtani, mert egyszerűen jön a rossz idő, jön az eső, és sártengerbe fog fulladni minden. Már most is ez történik, tehát lesz egy kényszerű szünet, ami az elkövetkező egy-két hónapot áthatja. És hát az is látható, hogy van egy új irány, amifelé az orosz hadsereg támadási gondolattal fellépett, ez pedig nem más, mint Odessa elfoglalása és Ukrajna Fekete-tengertől történő teljes elvágása. Ez az elkövetkező hónapokban szerintem Oroszország részéről abszolút próbaképpen vagy támadási oldalról megjelenik. Ezt nyilván még egyszer mondom, tudja Ukrajna is, és egy nagyon komoly védekező hadműveletre készül.
Egyfajta szünetről beszélsz, holott abból, amit elmondasz nekem, ezzel a felhatalmazással, hogy kb. Mindenben átállnak a háborús üzemmódra Oroszországban, számomra az következne, hogy pont, hogy felgyorsulhatnak az események, hogy mielőbb bizonyítsa Putyin, hogy lám-lám, akkor megkaptam a felhatalmazást, véget vetek ennek, és ez hozhatja azt is, mondom, akkor tudom, hogy mosolyogsz közben, de majd elmondod miért, hogy a másik oldalról is felgyorsíthatná az eseményeket, hogy akkor a nyugat is hamarabb adjon támogatást, hogy tudja még magát tartani Ukrajna. De akkor ezt rosszul látom?
Nem látod olyan szempontból rosszul, hogy logisztikai szempontból és politikai döntések, katonapolitikai döntések oldaláról ez igaz. Az, hogy ez a napi hadműveletek szintjén megjelenjen, tehát ez egy nagyon szép logika, amit mondasz, csak mondjuk ezt keresztül veri, vagy átalakítja mondjuk egy nagyon rossz időjárást és az eső. Tehát ez abszolút fölül tud írni mindent. Tehát itt ez csodálatos a logika, csak mondjuk a sár az bizonyos helyzetekben erősebb, mint mondjuk egy harckocsi. Viszont abban teljesen igazad van, hogy a nyugat oldaláról ez az elsődleges, hogy valamilyen fajta olyan megbízható, nem az, amit például az ukránok megélnek most az Egyesült Államok kapcsán, hogy jön egy belpolitikai válság, és egy belpolitikai válság miatt valójában tavaly szeptember-október óta nincs utánpótlása az ukrán hadseregnek. Tehát ez nem fordulhat elő többet. Hogy ezt valahogyan áthidalva megoldhassa Európa, egyrészt ez az szükséges, hogy a saját gyártási kapacitásait felpörgesse, másrészt arra is szükség van, hogy az Egyesült Államokban végre felszálljon a füst, és kiderüljön, hogy akkor most lesz támogatás, vagy nem lesz támogatás. Több ígéret van az elmúlt egy hét vonatkozásában, és most már a republikánusok oldaláról is. A tekintetben, hogy igenis ezek a muníciós készletek, és egyáltalán ezek a támogatások elindulnak. Nagyon érdekes, hogy miközben a demokraták arról beszéltek, hogy ez támogatásként megy Ukrajnának, ezzel kapcsolatban a republikánusok arról beszélnek, hogy ez valamilyen fajta kamatmentes hitel rendszerben tudna működni, ami azért furcsa, és erre azért felsziszentek az ukránok, mert eddig is úgy nézett ki, hogy ezeknek a támogatásoknak, amit a demokraták küldtek, 80%-a amerikai vállalatoknál költődik el. Úgyhogy erre, ezzel kapcsolatban mondják azt az ukránok, hogy egy rókáról egy bört illik lehúzni, tehát magyarán az, amikor amúgy is az a pénz az egyik zsebből a másik zsebbe átvándorol, ezzel kapcsolatban még azt mondani a republikánusok oldaláról, hogy ez még jó lenne, hogyha ki is fizetnék pluszba az ukránok. Tehát ugye ez egyfajta feszültséget jelent most, de azt gondolom, hogy ez az elkövetkező időszakban elrendeződik, és hát az is egy nagyon fontos üzenet, amit Donald Trump kapcsán az elmúlt napokban hallhattunk, hogy most már ő sem abban gondolkodik, hogy ki kéne lépni a NATO-ból az Egyesült Államoknak, hanem abban az esetben, hogyha a NATO országok azokat a fejlesztéseket és amerikai fegyvereket vásárolnak, abban az esetben teljesen természetes módon az Egyesült Államok helytáll szövetségesi kötelességeiben, és ha a NATO támadás éri, abban az esetben az Egyesült Államok aktívan Európa segítségére siet.
A NATO főtitkárnak már eddig is többször helyre kellett azt tennie, hogy a NATO nem készül semmilyen összecsapásra Oroszországgal szemben. Ehhez képest újabb és újabb ilyen típusú hírek vannak, amelyek ezt sejtetik, és szeretném, hogyha helyre tennéd ezt, hogy ez is egy kommunikációs hadviselés része a nyugat oldaláról, vagy azért van mögöttes tartalma. Az egyik ilyen például az egy lengyel vezérkari főnök volt, aki konkrétan azt nyilatkozta, hogy ha Ukrajna elesik, akkor onnantól kezdve egy NATO-orosz összecsapásra kell számítani.
Több más információ és napvilágot látott, és én azt mondanám, hogy kommunikáció és katonai elgondolás, ezt a kettőt vetetted föl, úgyhogy azt mondanám, hogy is-is. Tehát mind kommunikációs értelemben, mind pedig katonai szempontból van a NATO-ban gondolat, egyfajta kommunikációs visszatartó gondolat, és egy katonai felkészülési, tehát háborúra való felkészülési folyamat. Nem csak a lengyel volt vezérkari főnök fogalmazott meg kemény állításokat, tehát hogyha megnézzük az elmúlt egy-másfél vagy két hét történéseit, az egy nagyon kemény mondás volt, amikor a francia elnök figyelmeztette Oroszországot arra, hogy azért azt ne felejtse el, és most nem szó szerint idézem, hogy Franciaországnak is vannak atomfegyverei. Nyilván nem lehet összehasonlítani Oroszország atomarzenáját Franciaország atomarzenájával.
És közben a francia hadsereg vezérkari főnöke is tett egyébként a minap egy újabb bejelentést, hogy a hadsereg készen áll a legkeményebb bevetésekre is, hogyha erre van szükség.
Így van. Igazán abban lépett át egy vörös vonalat az elmúlt időszakban Oroszország, ahogyan mi is többször beszélgettünk már, egy fő irányító medvegyel folyamatos kommunikációja, amiben atomfegyverek bevetésével fenyegette a nyugatot, hogy Európa tekintetében, az Európai Unió tekintetében Franciaország egyfajta olyan szerepben, ez a kommunikációs rész, szeretne szerepelni, amiben kvázi Franciaország megvédi egész Európát. Ahhoz, hogy ilyen stratégiai fenyegetésekre, tehát atomfegyverrel, tömegpusztító fegyverrel való fenyegetésre hathatós választ lehessen adni, azt nagyon egyszerűen tudjuk felmérni, azzal rendelkezni kell tömegpusztító fegyverrel, és az Európai Uniós országok közül, amióta Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, egyedül Franciaország rendelkezik ilyen fegyverrendszerekkel. Ezt persze lehet így lelegyinteni, hogy az 5900 vagy 6200 darab atomrobbanó fejjel rendelkező Oroszország többfajta adat van, tehát ezért nem mondom precízen, és aki azt gondolja, hogy tudja pontosan precízen, hogy mennyi atomfegyvere van Oroszországnak, az nem mond igazat. De ilyen 5000 körül, tehát 5000 fölötti, majdnem 6000 és 6000 alsó határa, tehát hogy valahogy ezen a szinten van. Ezzel szemben van megközelítőleg 290-300 darab atomfegyvere Franciaországnak. Ezeknek a fegyvereknek egy jó része folyamatosan mozgásban van, mert hogy atomtenger alatt járókon vannak, tehát francia atomtenger alatt járókon, és ezek olyan méretű atomfegyverek, hogy a fenyegetés oldalról, amikor a francia elnök vagy a francia vezérkari főnök arról beszél, hogy vigyázzunk, tehát ha Oroszország ezzel fenyegetőzik, akkor önmagában Franciaország nagyon kemény választ tud adni erre. Ez azt jelenti, hogy Franciaország képes 290-300 Moszkva-Szentpétervár méretű várost egyszerűen a földdel tenni egyelővé. Tehát ez egy kemény válasz Franciaország részéről, hogy a fenyegetést jó lenne, hogyha Oroszország befejezné. És hát az is egy nagyon kemény hír, amikor arról beszél a francia elnök, hogy Franciaország készen áll arra, hogy Ukrajnában, ha szükséges, katonákkal legyen jelen, és segítse az ukránok ellenállását. És ebben egy nagyon érdekes hír volt. Ha visszaemlékszel, erről beszélgettünk már, itthon több szakértő oldaláról fölreppent, hogy ebben egyedül fog maradni Franciaország. Hát nem maradt egyedül, mert Lengyelország, Finnország, mindkét ország külügyminisztere azt mondta, hogy egy ilyenfajta koalícióban el tudják képzelni az együttműködésüket Ukrajnával. Tehát Franciaország egyáltalán nem maradt egyedül, és volt egy nagyon komoly hír, amire felsziszent a félvilág, és nagyon érdekes volt, mert Oroszország igazán nem reagált rá, vagy pontosabban annyit reagált, hogy ja, hogy eddig ezt tudtuk, mert hogy kiderült, hogy NATO katonák vannak Ukrajnában. Brit, francia katonák, és különböző cirkáló rakétákat, robotrepülőgépeket irányító fegyverrendszerek kezelésében adnak tanácsot ukrán katonáknak. A kezelésben való tanácsadás adott esetben jelentheti azt, hogy nem csinálsz semmit, és tényleg csak egy olyan támogatói tevékenységet folytatsz, hogy az a rendszer jól működjön, vagy azt is jelentheti, hogy kvázi mindent megcsinálsz az ukrán katona helyett, vagy az ukrán kezelők helyett, és nekik igazán csak az Enter gombot kell megnyomniuk, és a felderítési és mindenfajta információgyűjtési tevékenységet, ami ilyen fegyverrendszereknél kulcsfontosságú, megcsinálod helyettük. Ez az, amire nincs válasz per pillanat. És az is biztos, hogy az Egyesült Államok hadereje oldaláról is jelen vannak. A speciális erők, illetve olyan különleges műveleti erők, illetve a tüzérségnek különböző irányítói, akik például a HIMARS rendszerek tekintetében adnak tanácsot az ukránoknak. A nagy kérdés az az, hogy az elkövetkező időszakban Franciaország oldaláról, vagy bármilyen más NATO ország oldaláról komolyabb katonai erő megjelenik-e szárazföldön, levegőben, vagy a tengeren. A tengeri oldal tekintetében ez azért érdekes, mert nyilván az, hogy a térségben megjelenjenek, ahhoz szükséges a boszporuszi szoroson áthajózniuk, amit nem biztos, hogy Törökország jó szemmel nézne. Szárazföldi oldalról pedig azt kell, hogy mondjam, hogy mindenképpen két kulcsfontosságú ország támogatása szükséges ebben Franciaországnak, ha egy ilyen lépést hoznának. Az egyik ország Lengyelország, a másik pedig Románia.
De erre már érkezett válasz egyébként Oroszország részéről, hogy ha esetleg ezt fontolgatná Franciaország, hogy katonákat küld az ukrán területre, akkor csak most szólunk, jelezték az oroszok, az első számú célpontjaink lesztek.
Én azt gondolom, hogy ez engem nem lepett meg, tehát hogy persze, hogy ezt mondják az oroszok, tehát nyilván ez kell, hogy mondják, és hogyha megjelenik francia haderő Ukrajna oldalán, akkor én azt gondolom, hogy ezt meg is teszik az oroszok. Kizárt dolognak tartom azt, hogy egy olyan helyzetbe áll, amiben csak Franciaország jelenne meg ebben a témában. Szerintem például az az elmúlt időszak egyik fontos ilyen vörös vonal átlépése volt Oroszország részéről, ami Moldáviában történik. Moldávia Románia számára fontos. Románia NATO ország. Romániának az, hogy a szomszédságában Oroszország hasonló gondolatokkal foglalkozik, és hasonló terveket hajt végre, mint amit láthattunk Luhanszk és Donyeszk kapcsán 2014-ben. Tehát ezt a leckét piszkosul megtanulta az egész világ, és amikor valami hasonló helyzetet fontolgat, vagy lép meg Oroszország, persze, hogy felszisszen erre mindenki. Tehát én nem gondolnám azt, hogy az a fajta francia logika, sőt, egyszerűsítek, itthon, például nagyon sok médiumban olvastam azt, amikor arról beszéltek szakértők, hogy Macron elnök megbolondult. Nem tudnak megbolondulni ilyen szintű vezetők. Tehát amikor Trump kapcsán mondják azt, hogy bolond, vagy Biden kapcsán mondják azt, hogy bolond, vagy akár Putyin kapcsán mondják azt, hogy bolond, mindegyik ember mögött vannak szakértői csapatok. Tehát akkor ez egy kollektív megbolondulás. Tehát az, hogy a francia elnök gondolt egyet, és felállt egy pulpitusra, és egyszer csak közölte ezt így saját magától csípőből, ezt higgyék el nekem a nézők, hogy nem tud megtörténni Franciaországban. És ilyen szempontból mondom azt, hogy az elkövetkező időszakban az fog eldőlni, és nem onnan közelítenék, hogy a NATO összecsap-e Oroszországgal. Oroszország nem akarna egy ilyen háborút, és valójában a NATO sem. Hanem az dől el, hogy NATO országok, Franciaország, Németország, Lengyelország, vagy akár Románia engedi-e azt, hogyha mondjuk történik egy totális mozgósítás Oroszország részéről, hogy ténylegesen Ukrajna elveszítse a háborút, vagy történik egy olyan lépés sorozat, amiben az amerikai republikánusok mindennek keresztbe tesznek az Egyesült Államok részéről. Európa nem engedheti meg magának azt, hogy Ukrajna elveszítse ezt a háborút. Ezt nem én mondom, hanem a nézők, azokat a személyeket látják, akik folyamatosan erről beszélnek, és én azt gondolom, hogy ebben van az Európai Unióban egyfajta konszenzus, egy ország kivételével, Magyarország kivételével. Igazán ez a fajta egyetértés hozza azt, hogyha szükséges, komoly katonai erővel megjelennek ezek az országok Ukrajna területén. Ez egy nagy kérdés, hogy ez hogyan történne, erre szerintem úgy válasz még nincs, de az a fajta fenyegetés, az a fajta figyelmeztetés, amit nem vehet félváról Oroszország, hogy az európai országok hajlandóak akár katonai erővel is megjelenni. Tehát ezt a figyelmeztető jelzést adta le Macron elnök a Kreml vezetése számára. Én azt gondolom, hogy ez ennek ideje volt most már. Egyszerűen azért, hogy azt a fajta orosz expanziós politikát vissza lehessen valahogyan tartani.
Említetted már az orosz választás kapcsán, hogy várható, hogy lesznek további vezetőcserék. Az elmúlt időszakban nem egy ilyen volt, mióta az orosz-ukrán háborúról beszélgetünk, és most hír az, hogy a Fekete-tengeri flotta admirálisát váltotta le titokban Putyin. Ennek mi lehet az oka?
Elég egyszerű. Miközben Ukrajna nem rendelkezik haditengerészettel, mert hogy a haditengerészeti erőinek jó részét például 2014-ben megszerezte Oroszország. Itt egy nagyon egyszerű árulás történt, egy átállás, amiben egy ukrán tengernagy kulcs szerepet játszott. Ennek ellenére nagyon komoly csapásokat tudott az elmúlt 9-10 hónapban Ukrajna sikeresen végrehajtani Oroszország Fekete-tengeri flottája ellen. Ez úgy történt, volt egy műsorunk, hogyha a nézők erre emlékeznek, amikor tengeri drónokat mutattak be, és itt a kollégák, Szabó Betiék tényleg nagyon profi módon összeszerveztek, és bemutattak ilyen eszközöket, és amikor ezt szakértettem, az valójában egy drón család volt, aminek néhány tagját itt láthatták a nézők. Ez a fejlesztés az elmúlt hónapokban nem állt le, sőt, nagyon komoly sikereket értek el az ukránok, amiben, és akkor ezt megint tegyük helyre, például a brit külügyminiszter arról beszélt, hogy az orosz Fekete-tengeri flottának 30-40%-a elsüllyedt, illetve megrongálódott. Nincs ilyen arányú elsüllyedés, vagy megsemmisülési arány, de amikor egy ország, amelyiknek végül is nincs haditengerészete, mégis el tud süllyeszteni hadihajókat a Fekete-tengeren, sőt, a Fekete-tenger nyugati medencéjéből ezekkel az egyszerű drónokkal, amelyek nem ilyen házi sufni-tuning komoly technológia, de akkor is képzeld el, hogy ilyen 60-80 vagy 100 millió dolláros hadihajókat, vagy még drágább eszközöket, 5-600 millió dolláros tengeralattjárókat tudnak támadni a levegőből néhány tízezer dolláros drónnal, vagy a tengeren néhány százezer dolláros drónokkal, vagy azokkal a robot repülőgépekkel, cirkáló rakétákkal, amelyeket a nyugat biztosított. Ez az, amit nem engedhet meg magának a Fekete-tengeri flotta. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek Oroszország hadműveletei, a tengeri támogatásra szükség van. Két dolog miatt. Egyrészt azért, mert hogy katonai szempontból kell ezeket a műveleteket támadni, és a tengerről indított cirkáló rakétákat nehezebben tudja kivédeni Ukrajna légvédelme, mint ami például szárazföldön vagy a levegőből repülőgépekről indul. A másik nem elhanyagolható, sőt lehet, hogy ez egy bizonyos szempontból fontosabb. Meg kell akadályozni azt, hogy Ukrajna tengeri kereskedelme működjön. Ez pedig csak blokkáddal érhető el. Azzal, hogy nem tudnak gabonát szállító teherhajók Ukrajna kikötőiből elindulni, és oda üresen visszaérkezni, vagy nem üresen, mert hogy valamilyen fajta hadianyagot, vagy akármilyen terméket szállítanak Ukrajnának. Ukrajna gazdasága meg kell, hogy szűnjön ilyen szempontból, ez az orosz érdek. És ebben a Fekete-tengeri flotta nagyon komoly feladatokat kellett volna, hogy ellásson, és ezt igenis kivédték az ukránok, tehát ebben sikeresen ténykedtek. És emiatt van az, hogy besokalt, úgymond, Vlagyimir Putyin a Fekete-tengeri flotta vezetése kapcsán, hogy nem tudnak megfelelően védekezni, nem tudnak megfelelően támadni, és egy vezető cserére került sor, amiben én azt gondolom, hogy a vezető csere önmagában nem lesz elég arra, hogy itt sikereket érjenek el. Egy olyan új vezetőről beszélünk, aki egyébként elsősorban a tengeralattjáró hadviselésben jeleskedett, tehát hogy annak idején tengeralattjárókon szolgált, atomtengeralattjárókon. Nyilván a tengeri hadviseléshez ért, az elrettentéshez úgy szintén, a blokkádok létrehozásához megint csak. De az új világ, amiben most vagyunk haditechnikai szempontból, a drónok világa, a hírszerzés világa, a műholdas rendszerek világában, ilyen egyszerű eszközökkel, mint a drónok, tudnak nagyon-nagyon értékes hadi eszközöket megsemmisíteni.
És van még egy eszköz, ami megjelent a háborúban, és szeretném, hogyha erről is ejtenél pár szót, nagyon ijesztően hangzik, egyfajta vákumbomba, amely kiszívja az emberek tüdejéből a levegőt, és igen, lehet, mert most jogsz, én egy cikk címét olvasom fel ezzel, szóval ez mit tud, vagy mit nem tud?
Erről beszélgetünk már, ez egyébként ez a termobárikus bomba, tehát ezt a háború eleje óta használja Oroszország. Ez egy olyan technológia, amiben a tüzérségi lövedék egy része egy ilyen permetet szór szét, tehát, tehát két fázisú a töltet, az egyik fázisban egy permet megy, ami a robbanás, tehát a másodlagos töltet detonációja kapcsán berobban, és egyszerűen elszívja az oxigént. Tehát miközben van egy óriási robbanó ereje magának a robbanó töltetnek, eközben lesz egy ilyen vákum hatás, és a vákum hatás miatt azáltal, hogy kívül vákum van, az emberi tüdőből is kiszívja úgymond a levegőt. Ez egy pusztító eszköz, de még egyszer mondom, ebben új úgy nincs. Az igen, hogy milyen eszközrendszerekben használják ezt az oroszok, mert hogy eddig tüzérségi eszközöknél használták, az látható, hogy az elmúlt időszakban, most ez furcsa hangzik, hogy felbátorodott az orosz légierő, tehát eddig is tették a dolgukat, de jobban féltek az orosz hadvezetés oldaláról ilyen fejlett fegyverrendszerek bevetése kapcsán, és az utóbbi időszakban több olyan légibombát, 500, 1500, illetve vagy 500, 1000 kilós és 1500 kilós légibombákat alakítottak át okos bombáká, amelyeknek egy része ugyancsak ilyen termobárikus, tehát ilyen vákumbombaként is tud funkcionálni, tehát van ilyen robbanó fejrész, vagy ilyen robbanó test. És ezeknek megjelenése a hadszíntéren az, hogy repülőgépekkel egyre több légitámadást hajt végre Oroszország, Ukrajna közvetlen frontvonal ellen. Ez például Avgyijivka térségében megnehezítette a védelmet, és ezen keresztül volt sikeres az orosz támadás. Na, ennek kapcsán, hogy ezek az eszközök, és ilyen méretű eszközök tekintetében is a termobárikus bomba megjelenik, pusztító ereje sokkal-sokkal jobban látható. Hát ennek kapcsán olvashatták azt a nézők, hogy volt olyan, amikor egy ilyen támadás 300-400 halottat eredményezett azonnal ukrán oldalon. Ezért mondja az Zelenszkij elnök, hogy szükségük lenne nagyon komolyan és gyorsan légvédelmi eszközökre, hogy ez a fajta légifölény, amit a frontvonal közvetlen részein egyre inkább alkalmaz Oroszország, megszűnhessen. Ha ezeket a légvédelmi eszközöket megkapja Ukrajna, abban az esetben az ilyen 1000-1500 kg-os vákumbombák hatása egyszerűen azáltal szűnik meg, hogy nem jelennek meg az orosz repülőgépek, mert hamarabb tudja őket az ukrán légvédelem lelőni.
Újabb és újabb helyekről érkeznek egyébként aggasztó hírek, vagy újabb konfliktusok, esetleges háborúk, úgyhogy szeretném, hogyha ezt is helyre raknád, hogy ezek mennyire helyi ügyek, vagy mennyire eszkalálódhatnak, vagy mit jelent ámblok mondjuk a világpolitikára mindez. Egyrészt Örményország és volt az, aki négy falut átad Azerbajdzsánnak csak azért, hogy ne legyen háború, a másik pedig Pakisztánból érkezett ilyen típusú hír, hogy légicsapásokat hajtottak végre Kelet-Afganisztánban tálibok ellen. Mi történik?
Haladok visszafele. Afganisztán és Pakisztán között a feszültség abból fakad, hogy a tálibok nagyon-nagyon sok fegyveres milíciát, illetve olyan pakisztániak által terrorszervezetnek minősítő csoportot támogatnak, amely csoportok az elmúlt nem években, hanem az elmúlt évtizedekben többször hajtottak végre támadásokat Pakisztán ellen. Az afgánokat sarkalta az ilyenfajta támogatásra az is, hogy nagyon sok esetben Pakisztán az Egyesült Államok érdekeit figyelembe véve a tálibok ellen lépett föl, és például az amerikai hírszerzési hivatalnak nagyon komoly bázisokat biztosított, illetve hírszerzési információkat adott az amerikai haderőnek a tálibok ellenében. Tehát az ellentét régről fakad, és nyilván emiatt a tálibok hasonlóképpen járnak el, és ők meg pártolják azokat a csoportokat, katonai szervezeteket, vagy félkatonai szervezeteket, amelyek a pakisztáni kormányzatot támadják. Az utóbbi időszakban is volt olyan támadás, amikor a pakisztáni hadsereg egyik ilyen határon dolgozó csapatát megtámadták, és 7 halott lett pillanatok alatt, és azok, akik a támadást végrehajtották, nem tálibok voltak, hanem a tálibok bújtatják őket, visszavonultak Afganisztán területére. Erre mondta az Pakisztán, hogy eddig és ne tovább, és innentől kezdve azokat a bázisokat, olyan rejtekhelyeket, olyan logisztikai központokat támadta meg Kelet-Afganisztánban, ahonnan ezek a csoportok támadásokat tudtak szervezni és végrehajtani Pakisztán területe ellen. Nyilván az a táliboknak nem tetszik, és hát amit nem vehetnek félváról az az, hogy Pakisztán atomhatalom és egy nagyon-nagyon erős hadsereggel rendelkezik. Pakisztán az utóbbi időszakban többször megmutatta az erejét, az elmúlt hónapokban például Iránnal is volt fegyveres összecsapása Pakisztánnak. Én azt gondolom, hogy abban a biztonságpolitikai környezetben, ahol, ha mondhatom azt, ezekben a közép-ázsiai térségekben, illetve a Közel-Keleten egyre több csoport próbálgatja az erejét, ez ellen lép fel nagyon-nagyon markánsan és határozottan Pakisztán, hogy nem enged semminek, és abban a pillanatban, amikor úgy érzékeli, hogy valami az ő biztonsági érdekeit sérti, abban a pillanatban a legkeményebb eszközökkel, katonai erővel lép fel. A másik, Örményország és Azerbajdzsán. Ha visszaemlékeznek a nézők, a tavalyi évben volt Azerbajdzsán oldaláról egy támadó akció. Háborúnak nem mondanám, mert egyszerűen ez egy, vagy villámháborúnak, tehát hogy ez szerintem így jobban fedi a lényeget, amiben Hegyi Karabakh térségéből kiszorították az örményeket. Ez egy hosszú, több évtizedes konfliktus, még a 90-es évek elejére datálódik. Az örményeknek el kellett hagyniuk ezt a térséget, meg is tették, tehát szinte teljes egészében az örmény lakosság elhagyta ezt a térséget, és azóta is Azerbajdzsán különböző követelésekkel áll elő, amit Örményország azért teljesít, mint ahogy nagyon precízen és pontosan felolvastad, tehát hogy elmondtad ezt a hírt, hogy nem tudnak más tenni, tehát hogy azzal vannak tisztában, hogy Azerbajdzsán hadserege erősebb, és hogyha Azerbajdzsán kér valamit, azt Örményország megteszi. De az, amire rátapintottál a kérdéseddel, ez meddig megy így? Tehát az sosem jó egy országnak, amikor arról beszél az ország miniszterelnöke, hogy nincs más lehetőségünk, tehát egyet kell értenünk, és át kell adnunk ezeket a falvakat, ugye ez 4 falu, hogyha jól emlékszem, mert ha nem tesszük meg, akkor akár háború is bekövetkezhet. Nyilván ez egyfajta feszültséget hordoz, egyfajta revizionista gondolatot, hogy azért jó lenne visszavágni az azerieknek. Ez a feszültség évtizedekig fennállt, és szerintem most is fennáll, de pontosan azért, ahogyan a tavalyi műveleteket végrehajtotta Azerbajdzsán, szerintem Örményország nem akar nyílt fegyveres konfliktust, tehát itt én nem látok ilyenfajta fegyveres eszkalációt, de ennek a lappangó, parázsló dolgai ott vannak a mélyben.
Jövő héten egyeztet az USA és Izrael a Rafahi katonai akcióval kapcsolatban, akkor nyilván fogunk erről tárgyalni, de közben az ENSZ emberi jogi főbiztosa azt mondja, hogy háborús bűn most már az, ami Gázában történik, az emberek halálra éheztetése. Röviden, hol tart most ez?
Rafah kapcsán felkészült az izraeli hadsereg a támadások végrehajtására, amit mind Izrael, mind pedig a nyugati világ pontosan tud, hogy ez egy olyan hadművelet lenne, amiben rengeteg civil áldozat, de több tízezer civil áldozatról beszélünk. Próbált az Egyesült Államok, Jordánia, az Európai Unió különböző humanitárius lépéseket tenni. Ezeket egyébként jó részt hagyta Izrael, ennek ellenére a feszültség fennáll, és az izraeli hadsereg végre akarja hajtani az akciót. Ebben próbál a nyugat most valahogyan segítséget nyújtani a palesztinoknak, hogy ez az akció ne kezdődjön el, mert ebben az esetben ténylegesen, amit mondasz, a háborús büntetteknek a sora az még inkább növekedni fog.
Ígérem, hogy jövő héten erről is beszélünk hosszabban. Tarjányi Péter, köszönöm szépen.
Köszönöm a lehetőséget.
A figyelmet köszönjük. Viszontlátásra.